Először egy pár szót a gyerekekhez szeretnék szólni, ha tudtok figyelni. Csak röviden egy néhány mondatot. Egy nem Bibliából származó kis történetet szeretnék elmondani nektek, aminek a tanulsága nagyon fontos, úgy gondolom. Az igazmondásról lesz benne szó, ennyit szeretnék előre bocsátani. Ez a kis történet úgy szól, hogy egyszer egy nagyon gazdag ember összehívta a város gyerekeit, és azt mondta, hogy egy nagyon nagy jutalmat fog adni valakinek, aki erre rászolgál, jól figyeljék meg, hogy mit kell tenni ezért. És képzeljétek el, láttatok már virághagymát, vöröshagymát biztosan, amit anya ebédhez szokott felhasználni, de virághagymát láttatok már. Vannak olyan virágok, növények, amik egy kis hagymából nőnek ki. Például a tulipán, jácint, narcisz, bizonyos liliomfajták. És azt mondta, hogy mindenkinek ad egy ilyen virághagymát, amit el kell ültetniük egy cserépbe, földbe, és amikor ez majd kinyílik, aki a legjobban gondozta, és a legszebb virágot hozza, az fogja megkapni ezt a bizonyos megígért nagy jutalmat. Kiosztotta a különböző virághagymákat, mindenki hazavitte, és elültette egy cserépbe. Ugye ez egy egyszerű dolog, egy cserép földbe, bele kell dugni a virághagymát, öntözni kell, egy idő után kihajt, szára lesz, levelei, aztán egy hosszabb száron megjelenik a bimbó, és kinyílik a virág. A gyerekek elültették. Ja, egy fontos dolgot nem mondtam, a lényeget. Azt mondta, hogy mindenkinek azt kell használnia erre a kis elültetésre, amit kapott. Azt, és kizárólag csak is azt. Elültették, öntözgették, várták, hogy kibújjon, és nem történt semmi. Ugye nem rögtön bújik ki abból a hagymából azért a levele meg a szára, nem úgy van, hogy megöntözzük, aztán már rögtön látjuk, hogy bújik kifelé. De itt még több időt kellett várni, mint amennyi a megszokott. És akkor se bújt ki, semmi nem történt. Nem látták azt a kis zöld levelecskét meg száracskát megjelenni. Vártak, 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 emlékeztek rá, hogy az volt nekik meghagyva, hogy azt a hagymát kell elültetni, nem lehet kicserélni másikra, és hogy a legszebb virágot nevelő fogja majd a jutalmat megkapni. És akkor jött egy ilyen gondolat nekik, hogy hát, nem látja azt úgyse senki, hogy ők kicserélik azt a virághagymát, mert nem akar kihajtani. Nem látja úgyse senki, hiszen benne van a földben. És a legtöbb kisgyerek fogta magát, és egy másik virághagymát tett bele a cserépbe, ami kezdett is szépen kihajtani. Csak egyetlen egy kisfiú volt, aki úgy gondolta, hogy hát azt mondta az a bácsi, hogy nem szabad másikat, ugyanaz kell, amit átvettünk tőle. Ő nem cserélte ki, öntözgette, napfényre vitte, nem történt semmi. Szomorkodott is, hogy hát, milyen kár, milyen nagy baj, és milyen szégyen, hogy neki nincs másoknak, meg milyen szépen bújik ki. Jött a szára, levele, már bimbója is volt. Eljött a nagy nap, amikor vinni kellett a virágot. Vonultak ám az utcán a gyerekek, vitték büszkén a cserepet. A szebbnél szebb virágokkal, tulipánok, jácintok, narcisok, liliomok sokasága. Vonult az utcán a gyerekek kezében. Csak egy kisfiú kullogott szomorúan. Miért? Vitte a cserepet, benne az üres föld, semmi nem volt. Egy kis zöld növényke sem, nemhogy virág. Pompázatos virágok megérkeztek arra a helyszínre, ahol fogadták őket, ahol ott volt az, aki az egészet elindította. És szemrevételezte, nézte a virágokat. És képzeljétek el, hogy ez a színes, gyönyörű, szép virág tenger, sok-sok virág, nem örömöt váltott ki benne, hanem egyre szomorúbban nézte a sok-sok virágot. A kisfiú nem ment előre a kis üres cserepével, ő csak hogy hátul megbújt valahol, mert szégyelte, hogy neki nincsen, neki nem nőtt ki az a szép virág, nem lett semmi. Ez a bácsi, ő csak ült ott elől, és nézte a virág sokaságot. Egyszer csak felcsillant a szeme. Meglátta hátul a kisfiút. És előre hívta. És mit gondoltok, mit mondott? Hát nem találnátok ki, aki nem ismeri a történetet. Ő dicsérte meg, és tudjátok, hogy miért? Ekkor elmondta. Az igaz mondásuk és a becsületességük próbája volt ez az esemény, mert ő minden egyes virághagymát előtte forró vízbe tett. Ami mit jelent? Azt jelenti, hogy onnantól kezdve már nem életképes, nem fog kihajtani belőle semmi. Tehát mindenkié ilyen volt, és a becsületességüket és az őszintességüket akarta próbára tenni, hogy vajon, ha azt kéri, hogy mindenki abból neveljen, és a legszebbet nevelő kapja a jutalmat, vajon becsületesek lesznek-e? Hát így fordult bánatra a büszkeségük azoknak, akik szép virágot vittek, de csaltak, és a szomorú kisfiú arca pedig így derült föl, így ragyogott fel, aki becsületes volt és őszinte. És azt vitte, amit kapott. Ezért volt üres a cserép. És egy igét szeretnék nektek mondani, ami ehhez kapcsolódik. Így hangzik, hogy nincs oly titok, ami ki ne tudódna, és olyan rejtett dolog, ami napvilágra ne jönne. Értitek ezt? Nincs oly titok. Azt gondolták azok a gyerekek, hogy hát, mi titokba kicseréljük, úgy se derül ki, nem látja az senki. Ennyi kis csalás belefér. És lelepleződtek. Ez a titok, ez is napfényre került. Sose felejtsétek el ezt az igét, hogy mert nincs oly titok, ami ki ne derülne, és olyan rejtett dolog, ami napfényre ne jönne. És legyetek mindig őszinték és becsületesek. Annak előbb-utóbb meg lesz az igazi nagy jutalma. Köszönöm a figyelmeteket, és akkor most a felnőttekhez szeretnék szólni.
Ez a gondolat, Judit, ami a felnőtteknek is szól.
Igen.
Az őszinteség és a kilátás.
Igen, a becsületesség, így van. Minket sem fölösleges erre emlékeztetni. Felnőtteket, így van. Két hét múlva, ahogy a hirdetésben is elhangzott, úrvacsorai istentiszteletünk lesz ezen a helyen. Bocsánat, egy hét múlva, eltévesztettem, igen, egy hét múlva. Úrvacsorai istentiszteletünk lesz ezen a helyen. És ugye az úrvacsora az az Istennel kötött szövetségünk megújításának a lehetősége. Alkalma, de inkább lehetősége. A mi viszonyulásunktól függ, hogy csupán alkalom marad, vagy pedig valóságá válik. Vagyis Isten, ami botlásaink és eleséseink ellenére is megmaradó szövetségi hűségének a bizonyítéka. Annak a bizonyítéka, hogy ő kész ezek ellenére, botlásaink, meggyengüléseink, vagy akár eleséseink ellenére is, velünk újból megújítani a szövetséget. Ha mi is szeretnénk, ha mi is igényeljük, és készek vagyunk rá. Ézsaiás könyvéből idéznék egy igét, ami így hangzik, az első rész 18. verse. No, gyertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ugye ez egy hatalmas, hatalmas jelentőségű ígéret, vagyis mondhatjuk ezt így összegezve, hogy megadja újból a tiszta lappal indulás esélyét, lehetőségét. bármi is volt, megadja a tiszta lappal indulás esélyét és lehetőségét újból. Egy hatalmas ígéret ez, de egyszer mindegy komoly figyelmeztetés is kapcsolódik hozzá az igében, mármint az úrvacsorához. Nagy ígéretek, de egy komoly figyelmeztetés, amit Pál apostol így fogalmaz meg, ismerjük ezt az igét is, azt gondolom, hogy aki méltatlanul eszik és iszik, az ítéletet eszik és iszik magának. Ezért van köztetek sok erőtlen beteg, és alusznak sokan. Tehát tegyük ezt úgy mérlegre, ezt a két kijelentést, a hatalmas lehetőség a teljes megtisztulásra újból, a bűneink letételére, attól való teljes szabaddá válásra, ugyanakkor viszont, ha helyesen élünk vele. Ha viszont nem helyesen élünk vele, akkor mi történik? Még nagyobb belesüppedés következik, még nagyobb erőtlenség, még mélyebb alvás mindezekből. Sőt, mondhatjuk azt, hogy önáltatás, önbecsapás is következhet, mert az ember, aki részt vett ebben, azt gondolhatja, hogy minden rendben van. Minden rendben van. Mehetek tovább. Isten megbocsátotta a bűneimet. De még azt mondhatjuk, még ítélet is következik belőle az ige alapján. Min múlik, hogy e két teljesen ellentétes következmény közül melyik vár ránk? A teljes tiszta lappal indulás, vagy pedig a még rosszabb állapotba kerülés? Min múlik? Mi a feltétele ennek, hogy a jó következzen be? Hol van az a pont, hogy hol van az a váltó, ahol eldől, hogy erre vagy arra megyünk, hogy melyik valósul meg az életünkben? Hogy mi következik? Még mélyebb tompaság és alvás, vagy megújulás? Nagyon-nagyon különböző, ellentétes dolgok. Ugye azt mondja az ige, hogy vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik, és ezek után mondja, hogy aki méltatlanul eszik és iszik, az ítéletet eszik és iszik magának. Tehát mit mond? Vizsgálja meg magát az ember. Ez mondhatjuk, hogy méltatlanul enni, az azt jelenti, hogy önvizsgálat felkészülés nélkül részt venni az úrvacsorán. Ugye ezt a két dolgot említi az ige. Vizsgálja meg magát, mert aki ezt elmulasztja, az méltatlanul eszik és iszik magának. Tehát ezt jelenti a méltatlanul részt venni, nem azt, hogy bűnös valaki. Ki az, aki nem bűnös? Ki az, aki nem követett el semmilyen bűnt? Azt hiszem, hogy ilyen ember nincsen. Ez egyértelmű. És az is egyértelmű, hogy hatalmas ígéreteink vannak az Isten részéről. Csak soroljuk fel ezeket. Nyugodtan lehet említeni is akár. Azt mondja ugye, hogy a tenger mélységébe veti a bűneinket. Arról többé emlékezés nem lészen. Másutt is ugyanígy mondja, kicsit más megfogalmazásban, de lényeg ugyanaz. Bűneitekről többé, meg nem emlékezem. Megint másutt így fogalmaz. Eltöröltem, mint felleget álnokságodat. Mindezeknek, ugye hatalmas ígéret, mindezeknek egyetlen feltétele van. Így hangzik Példabeszédek könyve 28. fejezet 13. verse, hogy aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. A mai alkalommal tehát gondolkodjunk ezeken, és gyűjtsük össze az igazi, hiteles, valódi bűnrendezésnek a jellemzőit. Ugye mit mondott az ige? Példabeszédek 28.13, hogy aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmasságot nyer. Mi a megvallásnak az előfeltétele? Mi az első lépcsőfok? Hát ugye a bűnfelismerés és a bűnbánat. Így jönnek sorba egymás után. Első a bűnfelismerés. Ha föl se ismerte valaki, akkor hogyan juthatna el bűnbánatra? Ha pedig nincs bűnbánat, akkor nincs bűnvallás. Ezek így egymás után következő, egymáshoz szorosan kapcsolódó lépcsőfokok. Egyiket nem lehet kiváltani a másikkal, vagy felcserélni a sorrendet. Ezek nagyon szorosan összefüggnek. Akkor tehát ugye talán legelőször erre a megfogalmazásra kéne visszatérnem, hogy miért így fogalmaztam, hogy mik a jellemzői a valódi, igazi, hiteles bűnbánatnak. Mert hogy akkor ezek szerint tehát van nem igazi, nem valódi, nem hiteles bűnbánat is, vagy bűnrendezés? Igen. Amivel tulajdonképpen csak magát vagy másokat is áltatja az ember, ami az igazinak mondhatjuk így, hogy csak a látszata vagy a hamisítványa. De nem az igazi. És ugye mi a lényege minden utánzatnak, hamisítványnak? Annyi mindent hamisítanak a világunkon, hogy szinte majdnem minden igaz dolognak van valami hamisítványa. Mi a jellemzője a hamisítványnak? Hogy értéktelen, és hogy megtévesztő. De értéktelen és megtévesztő. És még az, hogy hasonlít. Mert ugye azért megtévesztő, mert hasonlít. Bizonyos külső jegyekben vagy jelekben hasonlít, de mégsem ugyanaz. És megtéveszthet másokat, de még az önmagát is becsaphatja vele az ember. Önáltatás, önbecsapás lehet belőle. Vagyis ez egy tévút, egy teljes tévút. És milyen jó dolog, és milyen nagy kincs, hogy nekünk van egy egyetlen, biztos, hiteles forrásunk arra nézve is, ahol megállapítható egyértelműen 100%-os bizonyossággal, hogy milyen az igazi, valódi, hiteles bűnbánat, bűnrendezés, ami célhoz is ér, ami eredményes is. Most lássunk néhány pozitív és negatív példát a hitbeli elődeink életéből, melyeket feljegyzett és megőrzött számunkra örök tanulságul a Biblia. Tanulságul és okulásul. Hát kezdhetjük a legelején, a Bibliánk legelején. A leges legelején, mert szomorú tény és valóság, hogy már a legelején az első emberpár életében megtörtént a bukás, Isten minden óvása, intése, felkészítése ellenére. Ugye felkészítette, hogy mit ne tegyenek, megjelölte, feltárta a következményeket is. Minden adott volt ahhoz, hogy az első emberpár ne bukjon el, de ez mégis megtörtént. Most nem is szükséges fellapozni, mert szándékosan jól ismert eseteket fogok megemlíteni, hogy így fejben össze tudjuk foglalni, össze tudjuk rakni a jellemző mozzanatokat. Ugye vettek a fáról, Éva vett, Ádám pedig tőle vett. Annyi a különbség, hogy Éva a fáról, Ádám pedig Éva kezéből. És amikor Isten megszólítja őket, és Ádámot szólítja meg, hogy hol vagy, Ádám, akkor mi történik? Mi történt, mit tettek a bűn elkövetése és Isten megszólítása, amikor Isten őket megszólította a kettő között? Abban a kicsi időben mit tettek? Igen. Megnyilatkoztak szemeik látták, hogy mezítelenek, szégyelni kezdték magukat, addig nem szégyelték, félni kezdtek, szorongani, és fügefalevelekből ilyen kis körülkötőket készítettek maguk számára, hogy ezzel védekezzenek és elhárítsák azt a pusztaságot, mezítelenséget. Egyfajta lelki lemesztelenedés is volt ez, kiszolgáltatottság érzése. Tehát mit tettek? Elrejtőztek, és amikor Isten megszólítja őket, akkor a válasz, hogy hol vagy, Ádám, avagy azt mondja, elrejtőztem, mert hogy mezítelen vagyok. És hát itt egyértelműen magát leplezi le, hogy honnan tudja, ki mondta, avagy talán ettél a fáról, amelyről tiltottalak téged. Éva, akit te mellém adtál, ő adott nekem, és úgy evém. Mit cselekedtél? A kígyó ámított el engem, úgy evém. Ez a két válasz hangzik el. Hogyha most összegezni akarjuk, akkor mit mondhatunk? Mit tesz? Megjelenik az addig ismeretlen szégyenérzet, bűntudat, amivel nem tudnak mit kezdeni, mert ez ismeretlen dolog volt eddig. Eddig csupa tiszta, igaz, boldogító érzésben és gondolatban, felismerésben volt részük. Bejött valami új, ismeretlen, szorongást keltő, nem tudnak mit kezdeni vele. Megpróbálnak emberi módon, megpróbálják a következményeket emberi módon elhárítani, kivédeni. Körülkötő, fügefa levélből, ami nem tartós, és ugye elkezdődik a vádolás. Hárítás, vádolás. Abban, hogy az asszony, aki te mellém adtál, ebbe kettős vád hangzik el. Részben az asszony, részben Isten a hibás, aki ezt az asszonyt mellém adta. Ugye? Milyen fájdalmas és milyen megdöbbentő, hogy rögtön álmegoldásokat keres az ember, kifogást keres, kibújni akar a felelősség alól, így van, és az igazi, egyenes, őszinte beszéd, hol van itt, hova lett rögtön. Ez valami rejtélyes úton, módon történt, hogy az addig őszinte, igaz, becsületes ember, ami ennek Isten teremtette saját képére, hasonlatosságára az embert, az a bűn elkövetés pillanatában, ezt nem tudjuk, nem értjük pontosan, de egyfajta törvényszerűséget mutat, hogy ez úgy szinte átcikázott benne a romlás, és gondolkodására, mindenre, egész lényére kihatott. Tehát álmegoldást keres, rejtőzködni próbál, elfedni a valóságot, és azonnal beszennyeződik ugye a lelke, megjelenik a sátáni jellemvonás, a vádolás. Mert ez sátáni jellemvonás. Ő a vádoló. Megdöbbentő ezeket látni, néhány sort hadd olvassak fel a Krisztushoz vezető lépések című könyvünkből a 40. oldalról. Így olvasom. Ádám és Éva lelkét is szégyen és rémület töltötte be, miután ettek a tiltott gyümölcsből. De először csupán azon gondolkodtak, miként mentegessék bűnüket, és hogyan menekülhetnének meg a rémisztő halálos ítélettől. Ezek után hangzik el ugye a vádolás mindkettejük részéről. Ezáltal Istenre hárította a felelősséget elbukásukért. Az önigazolás szelleme a hazugság atyától ered. Az ilyen fajta vallomásokat nem Isten lelke ihleti, és elfogadhatatlanok Isten számára. Igaz volt, hogy Éva adta az almát? Bocsánat, a gyümölcsöt, nem is tudjuk, hogy almát, gyümölcsöt. Igaz volt önmagában. Igaz volt, amit Éva mond, hogy a kígyó ámított el engem, úgy ettem. Önmagában igaz volt. Hát akkor mondhatnánk, hogy hát akkor ez egy bűnvallomás. Nem. Ez nem bűnvallomás, egy tény megállapítás, féligasság. Azt mondja, az ilyenfajta vallomásokat nem Isten lelke ihleti, és elfogadhatatlanok Isten számára. Az igazi megbánás azt eredményezi az emberben, hogy bűne felelősségét maga hordozza, elismeri a vétkét csalás és képmutatás nélkül. Fontos látnunk ezt a különbséget, az igazi megbánás és e között. És ugye folytatódik a sor, a bűnök hosszú sora, szomorú tényként állapíthatjuk meg, hogy már rögtön a következő nemzedékben egy rettenetes bűn következik és jelenik meg. Ugye Káin megöli féltékenységből, irítségből, haragra gerjedve, mert a Ábel szabályos Isten által előírt áldozatát Isten elfogadja, ugye az a bárány áldozatra, a majdani megváltóra utalt. Káin pedig a föld gyümölcseiből vitt ajándékot Istennek, mintha neki arra szüksége lenne. Ennek semmi köze nem volt a valódi áldozathoz, amit Isten elrendelt. ezért arra nem tekintett. Ábelére pedig igen, mert az előre utalt, a majdani megváltóra, aki a bűneinkért helyettünk adja az életét. Káin féltékenységre, halagra lobbant, megölte Ábelt. Ugye a testvérgyilkosság. És milyen érdekes, Isten itt is kezdeményez, és kérdéssel kezdeményez. Ádámnál, hogy Ádám, hol vagy? Itt pedig, hol van Ábel, a te testvéred? És milyen válasz érkezik? Ismerjük, ugye? Milyen válasz? Mit mond? Először azt mondja, hogy nem tudom. Nem tudom. Nyilvánvaló hazugság. Utána pedig azzal folytatja, hogy avagy őrizője vagyok-e én az én testvéremnek. Hazugság, cinizmus, közöny. Mi közöm hozzá? Majdnem, hogy ezt mondja. A bűn tehát tovább keményíti az ember szívét, lelkét, ha csak szembe nem száll vele. Ha csak szembe nem száll vele, tovább keményíti. Megdöbbentő, nem, hogy ő, aki saját kezével kioltja a testvére életét, azt mondja, nem tudom, hogy hol van, vagy őrizője vagyok-e testvéremnek. Ugyanezt a szív megkeményedését és cinizmust látjuk sokkal később, egy későbbi korban, József és testvérei részéről, amikor Józsefet ugye először, mielőtt eladnák rabszolgának, először egy kútba dobják, egy kiszáradt kútba, egy mély-mély kútba, honnan nem tud kijönni nyilván, ott éhen szomjan halt volna meg, és bedobják a kútba, ott akarják hagyni, de előtte még leülnek a kút mellett kenyerezni, falatozgatni. Döbbenetes, nem? Egy pici apró mozzanat, de olyan sokat mondóak a Bibliában ezek a kis apróságoknak tűnő megjegyzések, hogy leültek kenyerezni, mint aki jól végezte dolgát. Szóval, ha a bűnnel szemben nem szállunk, az képes az ember szívét, lelkét olyan szintig megkeményíteni, hogy az elképzelhetetlen lett volna előtte. Ekkor Isten Káinnak már feltárja az elháríthatatlan következményeket. Egy cinikus válaszára. Erre mit mond Káin? Erre is válaszol. Mit mondott erre? Nagyobb az én büntetésem, ugye? Ha másként fejezi be bűnöm, egészen más a helyzet. Nem a bűnét fájlalta, pedig Isten megpróbálta ezeket a húrokat megpendíteni a lelkében, amikor így szólítja meg, hogy hol van Ábel, a te testvéred? A te testvéred. Egy atyátok van. Testvéred. És miután látja, hogy szembeszáll, nem hajlandó belátásra jutni, akkor tárja fel a következményeket, és mit mond, nagyobb az én büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Félelem saját magát félti, bárki akkor megöl engem, bárki, aki rám talál, megöl engem, mondja ezt Káin, magából kiindulva. Ez is jellemző az emberre, ugye? Az ember az általában magából indul ki, és ami tőle kitelik, azt tulajdonítja a másiknak. Isten mit tesz, és mit tehet érte? Káin ígéretet kap, mégpedig azt, hogy az életét megóvja, életidőt kap. Miért? Hogy lehetősége legyen a megbánásra. Azért óvja meg az életét. Látja, hogy most kemény a szíve, nem képes megbánni. Lehetőséget kap, egy élethossznyi lehetőséget, hogy megbánásra jusson. Ugye elmondhatjuk, hogy a Biblia feljegyzése szerint milyen szavakat ő akkor szólt, a magatartás alapján nem jutott megbánásra. A következő példánk, akit szeretnék említeni, ő Ézsau. Ézsau, aki nem értékeli, eladja az első szülöttségi jogot, mert nem értékeli semmire sem, hogy az apa halála után az első szülött fiú, aki az első szülöttségi jogot és áldást megkapja, ő a család papja. A vagyonból is nagyobb rész jár neki, de a legfőbb dolog, hogy a család papja. Ezt ő nem értékeli. Mire való nekem az első szülöttségi jog? naponta halni járok, mert ugye naponta vadászott és járt a mezőre. Nem értékeli, egy tál ételért a mezőről hazatérve fáradtan eladja testvérének. Később, akkor belegondolt, hogy egy pillanatnyi éhségem miatt én micsoda vagyonról mondtam le, akkor sem a család papja tisztsége volt, amit fájlalt, hanem hát, hogy micsoda veszteség ért engem, azt így írja az ige, így jellemzi őt, hogy nem találta meg a megbánás helyét. Noha könyhullatással kereste. Hogyha itt érne véget az ige, akkor azt mondhatnánk, hogy hát könyhullatással kereste, akkor ez azért az őszinte bűnbánatra val. De az ige itt nem fejeződik be, hanem így ér véget, hogy noha könyhullatással kereste azt az áldást. Tehát akkor mit siratott ő könyhullatással?
Vagyont.
Csak a veszteséget, a vagyont, vagyis saját magát. Megint csak saját magát. És ez nem az igazi megbánás. Ezért nem találta meg a megbánás helyét. Itt most nem valami földrajzi helyre gondoljunk, hanem a megbánás lelki állapotára nem jutott el. Mert csak magát sajnálta, a saját veszteségét, a vagyonból való. Hát vagyontól való elesést. A következő példa, megint csak így felelevenítem, mert ugye itt ismerjük, ismert példákról van szó. Saul, Izrael első királya, aki először jól indul, megérinti őt, hogy Isten őt választotta ki erre a hatalmas és megtisztelő tisztségre, Izrael királya lehet, noha ez nem volt Isten akarata eredetileg, de ha már a nép akarta, akkor Isten választott egy királyt. Az első két évét még ebben a szerénységben, alázatban töltötte királyként a trónon. Utána azonban megtörtént egy olyan lépés, és lépések sorozatai lejtmenet, hogy egyre lejjebb jutott. Ugye Isten egy Isten ítéletnek minősülő hadba küldi őt és a katona sereget. Az azt jelenti Isten ítélet, hogy egy népnek betelt a bűnei mértéke, és nem zsákmányszerző hadjárat, nem hozhatnak zsákmányt, sem állatokat, sem egyéb tárgyakat, hanem végre kell hajtani. Betelt a bűnei mértéke egy népnek. Ők viszont mit tettek? Hát hoztak a zsákmányból juhok, júnyájak és egyebek. És amikor Sámuel prófétát küldi Isten, hogy kérje számon rajta, mert nem engedelmeskedett Saul, nem hajtotta végre az isteni parancsot, akkor ezzel köszönti őt, ő is hazugsággal kezdi. Én áldott vagy te az Úrtól, köszönti a prófétát, Sámuel prófétát, én bizonyára végrehajtottam az Úr parancsát. Sámuel prófétát nem lehet félrevezetni, és ilyen tiszteletteljes körmondatokkal megtéveszteni, hogy áldott vagy te az Úrtól. Ezzel válaszol, mi ez a jubégetés és ökörbőgés akkor, ami a füleimbe hat, amit hallok. Ha te végre hajtottad, akkor mit hallok? Tehát nem vette föl ezt a fonalat, te tisztességet adsz nekem, mint prófétának, én tisztességet adok neked, mint királynak. Nem. Azonnal egyenes beszéd, erre volt itt szükség. Itt mit kezd tenni Saul? Hát elkezdődik egy sorozat. Hogy de a nép, én bizonyára végrehajtottam, de a nép elvette a javakból az Úrnak szánt részt, és hát azért, hogy megáldozza az Úrnak a te Istenednek. Ez olyan kifogástalannak hangzik. Hát nekük abból nincsen semmi hasznuk, mert ők azt Istenek akarják megáldozni. Ez helyén való, rendjén való. Istennek áldozni, ez benne volt a Bibliában, ószövetségi rendtartás, mózesi. Tehát minden világos volt. Akkor mi nem volt itt rendben? Miért? Mert nem a sajátjukat áldozták meg, a sajátjukat kiváltották ezzel. Ugye? Tehát a sajátjuk megmaradt, mert elzsákmányolták az ellenségtől, és azt áldozták meg képmutató módon, mintha minden rendben lenne. Ezzel tulajdonképpen haszonhoz jutottak. Ugye? Milyen körmönfontan dolgozik az emberi agy, hogy még a szent cselekményekbe is belekeveredhet valami olyan, ami nem oda való, ami nem szent. És ezek után is újból és újból jön a magyarázkodás, és hogy én bizonyára végrehajtottam, de a nép, hát egy király, akit Isten választott, hivatkozhat a népre, hogy én azért cselekedtem így, mert a nép azt akarta. Hát már önmagában ezzel is mutatja az alkalmatlanságát. Mit kellett volna tenni? Kiállni nyíltan, és szembeszegülni, ha a népnek ilyen kívánsága volt, akkor napnál világosabban rámutatni arra, hogy ez miért nem helyes, és Isten mit kért. Ugye? De nem ezt tette. Mentegetőzik, és végül van egy utolsó kérése, mikor Sámuel próféta nyilvánvalóvá teszi, hogy nem fogadja el ezt a magyarázkodást, és megfordul, hogy mert ez a párbeszéd csak kettejük között zajlott. És a próféta megfordul, hogy elmegy, hogy magára hagyja, nem megy vele a nép elé, nem hitelesíti a maga személyével Saul királyt. Megfordult, előtte azt kérte Saul, hogy térj vissza velem a néphez, velem együtt, jöjj velem, hitelesítse a te jelenléted az én személyemet. Ez pedig miből fakad? Milyen, az embernek milyen vágyából? Hát, hogy eltusolni, hogy nehogy kiderüljön, nehogy a tekintélyem csökkenjen, ugye? Ő a királyi méltósággal akar továbbra is megnyilvánulni és fellépni. Sámuel erre nem volt hajlandó. Megfordult, Saul pedig megfogta a köntösét, hogy visszatartsa attól, hogy elmenjen. Az elfordulás mozdulata és az erőteljes megragadás mozdulata közti feszültség oly erős volt, hogy leszakadt a köntösének az ujja. És ehhez kapcsolta utolsó mondani valóját Sámuel próféta, hogy így szakasztja el az Úr a mai napon tőled a királyságot, és adja másnak, aki alkalmasabb és méltóbb arra. Tehát láthatjuk, hogy megbánás, belátás, őszinte bűnvallomás, rendezés, semmi, sehol nem látjuk ezt Saulnál. És röviden most ugyanígy elevenítsük fel Dávid esetét, aki követte a trónon, és aki szintén nagyon sokáig, nem csak 2 évig nincs Saul, hanem nagyon hosszan, ifjúságában és utána a trónon is hosszabb időn keresztül tényleg kifogástalanul és őszinte Isten félelemmel, Isten parancsait végrehajtva élte az életét. Azonban mégiscsak eljött egy olyan helyzet, ahol így mondhatnánk, hogy lelkileg nem volt a helyzet magaslatán, elengedte magát. Úgy gondolta, hogy most már azért eljutott valahova, bebiztosította nem csak a trónt, nem arról van szó csupán, hanem a határokat is, nincsenek olyan nagy ellenséges támadások, biztonság van, béke, a palota tetején sétált, ismerjük a további részeit a történetnek. Tehát egy rettenetes bűnt követ el, egy gyilkossággal megtetézett házasságtörést. Ha nem is a saját kezével követte el a gyilkosságot, de a hadvezérét arra utasította, egy neki küldött levéllel, hogy Becsabé férjét küldjék majd oda, állítsa majd oda, ahol a leghevesebb a harc. Az ellenség által esett el, hát mi közelhez Dávidnak, mondhatnánk. Isten nem így nézi a tetteket, az indítékot nézi mindig. A szándékot, indítékot, így van. Utána eltelik egy hosszabb idő. Egy hosszabb idő, mint egy esztendőnyi idő eltelik. Miért? Miért nem rögtön küldte a prófétát hozzá Isten? Mert aki bűnt követ el, rögtön nem biztos, hogy megszólítható. Minél súlyosabbat, annál biztosabb, hogy úgy megzavarodik, megkeveredik, elveszíti a biztos pontokat. Kell egy kis idő, amíg ez leülepedik, és amíg várható tőle valami pozitív reagálás. Isten küldi mintegy egy esztendő után hozzá Nátán prófétát. Nátán próféta megtalálja a helyes szavakat, hogy hogyan tudja benne a lelki ismeretet felébreszteni. Elmond egy történetet, egy látszólag valós történetet, amit ugyancsak kitalált példatörténetként. Ami úgy hangzott, hogy volt egy dúsgazdag ember, akinek nyájai voltak, és volt egy szegény ember, akinek egyetlen báránykája volt, amely a keblén hált és a tenyeréből evett. A dúsgazdag embernek úti vendége érkezett, és megvendégelni akarta, és nem a nyájaiból ölt le egy bárányt, hogy abból őt megvendégelje, hanem elvette a szegénynek az egyetlen egy báránykáját, és abból készített neki ebédet. Elmondta érzékletesen, hatásosan a próféta, Dávid pedig fölkiáltott, hogy halálfi az az ember, és négy annyit kell adnia érte. Ez a törvények szerint ez így volt valóban. És akkor megszólal Nátán próféta, te vagy az az ember. És ami itt történik, ezen állt vagy bukott minden Dávid életében. Minden ezen állt vagy bukott. Mert Dávid erre hogyan reagált? Mit mondott? Hosszú körmondatok, hogy de ezért és azért is ilyen mentő körülményeket fölhozok, egyetlen szó, vétkeztem. Vétkeztem az Úr ellen. Igen, ennyi. Pedig egy kockázatos pillanat volt a próféta részéről. Ismerünk olyan királyokat, akik a prófétát szennyvízgödörbe, vagy éppen kivégeztették? Ismerünk ilyet? Ismerünk ilyeneket, igen. Egyetlen mozdulatába, szavába került volna Dávidnak, és akár nem lép ki élve abból a teremből a próféta. Ő vállalta ezt az isteni küldetést, és Isten tudta jól, hogy most kellett küldenie őt. De Dávidon múlt, hogy hogyan reagál. Vétkeztem az Úr ellen. Nem tesz hozzá semmit, hogy de, viszont, vagy nem hárítja másokra, ugye? Ennyi. És milyen csodálatos, hogy azonnal megérkezik a prófétán keresztül az isteni válasz erre magatartásra. Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. De ehhez ez kell. Ehhez a csodálatos isteni kegyelemhez ez kell, hogy az ember mentegetőzés, hárítás, vádolás nélkül elismerje, bevallja, ha van bevallani való. Vétkeztem. Mert akkor azonnal jön a felmentés. Az Úr is elvette a te bűnödet. Nem fogsz meghalni. Mert akkor még annyi elhangzott utána, hogy de nem tartóztatja fel Isten a következményeket, hogy az ember tanuljon belőle. De nem fog meghalni örök halállal. Nem lesz a veszte. És végül nagyon röviden tekintsük át Jézusnak azt a példázatát, nagyon röviden a fő pontokra koncentrálva, ami mondhatjuk azt, hogy egy Jézus által hitelesített mintaként elénk állított példa a bűnrendezéssel, a megbánással kapcsolatban. Ez pedig nem más, mint a tékozló fiú példázata. Ugye mi is történik, megint csak nagyon röviden Lukács evangéliuma 15. fejezetében olvashatunk róla, hogy ő kikérte fiatalemberként a ráeső vagyont az apjától, és elment messze földre, és ott erkölcstelen életet élt, és elköltötte a vagyont, sőt, paráznákkal lemésztette föl, tehát mindenfélét el lehet gondolni, ami csak bűn, amit ő elkövetett. Végül ott állt vagyon nélkül, majd éhség következett arra a vidékre, és mivel már nem volt miből élnie, ezért elszegődött annak a környéknek az egyik gazdájához, disznópásztornak. Hát ez nem volt megbecsült foglalkozás, enyhén szólva, több okból sem, de még innen is van lejjebb, mert még ott is éhezett. Azt olvassuk, hogy kívánta vala megtölteni az ő gyomrát a disznók moslékjából, de még abból sem adtak neki. Milyen szintű nyomorba és éhségre kell gondolnunk, hogyha még a disznók moslékjából is enne, de abból sem kap. És akkor itt történik egy fontos pont, egy fontos mozzanat, és ezt most tényleg kérném, hogy gondolkodjunk, hogy mi az a pont, vagy mi az a szó, egy szót vár még, hogy hol történt a fordulópont az életében. Egyetlen szó. Egy szó, csak egy szó. Magába szállt. Igen. Mikor azért magába szállt, azt olvassuk az igében, és megemlékezett a korábbi életéről, honnan esett ki, hova jutott, és hogy akkor mit csinált? Magát vizsgálta. Mi az, hogy magába szállni? Megvizsgálta magát. Nem mást, nem máshoz viszonyítja magát, magát vizsgálta, és tehát egyrészt magát vizsgálja, kettő, nem mentegeti magát. Elfogulatlan ténymegállapítás, reális kép, ugye, a valós helyzetről. Az atyám házában mi sokan bővölködnek, én meg éhen halok meg. És a következő pont, visszavágyik. Ugye visszavágyik, teljes szívéből visszavágyik. Negyedik pont, nem csak visszavágyik, vágyakozik, hanem döntésre jut. Elmegyek, hazamegyek, és meg is teszi ezt a lépést. Minden ebből a pontból indul ki, hogy magába szállt. És még egy döntő és fontos mozzanat, amire szeretnék hangsúlyt tenni. Nem vagyok immár méltó. Ugye ezt mondta, nem vagyok méltó. A méltatlanság érzete. Elítéli magát, nem tartja magát méltónak. Ez nagyon fontos része az igazi bűnbánatnak. Hogy nem tart igényt ilyen és olyan fogadtatásra. Mindenről lemond, nincs semmiféle elvárása. Ha szolgaként, akkor szolgaként, csak az atyai házba visszamenni. Erről az egy dologról nem tud lemondani. Rendezni a bűnt, hogy ne álljon semmi közém és atyám közé. Közém és Istenünk közé. Ugye ez dönt és cselekszik, megteszi ezt a lépést. Azt gondolom, hogy ha ezt végig gondoljuk, és ha valaki ezt végig cselekszi, végig jut ezen a folyamaton, mint a tékozló fiú, akkor és csak is akkor történhet a fordulat az életében. Másként nem. Ha ezt végig éli, hogy megvizsgálja magát, nem mentegeti magát, nem hárít, visszavágyik, és nem csak vágyik, hanem döntésre jut, dönt és cselekszik, méltatlansága tudatában mélységes önelítéléssel és bűntudattal megy, akár csak szolgaként, csak a közelébe lehessek, ekkor jön a váratlan fordulat. Ő elhatározza, hogy mit mond majd apjának, és nem tudja végigmondani sem. Mert mi történik? Az apa már messziről meglátja, az ige szerint messziről meglátja, tehát várta. Utána azt látjuk, hogy nem haragszik, nem elutasít, hanem szereti, vágyakozik utána. Így olvassuk, hogy megesett rajta a szíve. Oda futamodott, nyakába borult, és megcsókolgatta őt. Még ennek a szónak is van jelentősége, nem csak megcsókolta, megcsókolgatta. Úgy, ahogy van, szennyes rongyaiban, szennyes, büdös rongyaiban. Nem szemrehányással fogadja, nem azt mondja, hogy kárt okoztál, szégyent hoztál rám, és így tovább, hanem örvendezik a hazatérő fiának. Azt mondja, vigadjunk és örüljünk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Csak az a lelki állapot, hogyha maga az ember magát elítéli, magába száll, mentőkörülményt, nem keres, méltatlannak tartja magát, akkor éri az embert meglepetésszerűen ez a fogadtatás. Különben, ha számít rá, elvárja, akkor nincs meglepetés. Akkor nincs megtisztulás sem. Mert a bűnbocsánat túláradó szeretete, kegyelme és öröme tisztítja meg a szívet. Az a váratlanság, hogy én nem erre számítottam. Én erre nem vagyok méltó. Ez az, ami az embert meg tudja változtatni. Új emberré tudja tenni. És így olvasom itt a Krisztushoz vezető lépések című könyvünkből ezt a rövid pár sort, még ehhez kérném szépen a figyelmeteket. Pillanat. Valljátok meg bűneiteket Istennek, és vétkeiteket egymásnak. Ha barátod vagy fele barátod sérelmére cselekedtél valamit, akkor el kell ismerned ezt előtte, neki pedig az a kötelessége, hogy készségesen megbocsásson neked. Ezután folyamodhatsz csak bocsánatért Istenhez. Akik nem alázzák meg lelküket Isten előtt bűnük beismerésével, azok még a megbocsátás legelső feltételét sem teljesítették. Az igaz bűnvallomás mindig egyedi természetű, konkrét bűnöket ismer be, amelyeket Isten előtt, egyes bűnöket Isten előtt kell megbánnunk csak, másokat pedig nyilvánosan is meg kell vallanunk, amiket nyilvánosan követtünk el. És konkrétan néven nevezett bűnökről van szó, nem csak általánosságban, hogyha valakit megbántottam, hanem konkrétan. A bűnvallást mindenkor csak őszinte bűnbánattal és megjobbulással együtt fogadhat el Isten. Határozott változásnak kell történnie életünkben. El kell távolítanunk mindent, ami sértő a Szent Isten számára. És ekkor beteljesedik az, ami meg van írva. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Én azt kívánom mindnyájunk számára, kivétel nélkül mindnyájunk számára, hogy ebben a tapasztalatban lehessen részünk, hogy ne mélyebb süppedés és gyengülés, hanem egy új kezdet, egy megújulás alkalma lehessen az úrvacsora. Amen. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, hálásan köszönjük neked, hogy a te igéd olyan minden kétséget kizáróan, tisztán és világosan tárja elénk a megújulás, a bűnbocsánat elnyerésének útját. És semmi kétségünk, bizonytalanságunk nem lehet e felől. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük, hogy te kész vagy megújítani a szövetséget velünk, meggyengüléseink, botlásaink, eleséseink ellenére is. Nem tudjuk igazán kifejezni a hálánkat sem ezért. Segíts kérünk, hogy azt az egyetlen dolgot, amit vársz tőlünk, ezt megtehessük, hogy magunkba szállhassunk, hogy magunkat megvizsgálhassuk. Hiszen te vagy az, aki minden egyebet is adsz utána, bűnfelismerést, bűnbánatot, a cselekvésben is te segítesz. Kérünk, Atyánk, hogy add, hogy ez igazi megújulás alkalma lehessen mindannyiunk számára. Fellélegzés, bűntől szabadulás és megújulás alkalma. Cselekedd meg ezt, kérünk, mindnyájunk életében. Jézus nevében kértünk. Amen. Thank you.